Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
A gép leszálláshoz készülődött, valamennyi reflektora fel volt kapcsolva, a kifutók kint voltak, süllyedt leszállás előtti állapotban, amikor hátulról ez a találat érte.
Ez nem baleset volt. Ez egy, mintegy két mérföld távolságból két hőkövető rakétával végrehajtott támadás volt. A gép hátulját találták el.
Napokig csak az a hír volt, hogy a mentés folyik. Nem mondták meg, hogy vannak-e túlélők konkrétan, és nem engedélyezték azt se, hogy a helyszínre, az azonosításra ki tudjak menni.
A titkok légijárata, harmadik rész, Markovics Ferenc dokumentum műsora.
Kedves utasai, szeretettel üdvözöljük Önöket, a Malév 250 típusú repülőgépének fegyőzetét. Tájékoztatásul közelítenek kell, hogy gépünkonalként gyártok sebessége 950 km. Repülési magasságunk 12 ezer méterben. Kellemes repülést kívánok Önöknek. Kedves utasaink, tájékoztatjuk Önöket, hogy a repülés időtartam alatt paprikás csirkét fogunk felszolgálni Önöknek.
2003.
Én ragaszkodom ahhoz, amik az emberi jogaiban rögzítve vannak, ami az európai alkotmány első számú joga, amit még a Kádár rendszer is aláírt, hogy az emberek joga az élethez való jog. Nagyon erősen hitem van abban, hogy ezt az igazságot, még akkor is, ha ez jelentős időt vesz igénybe, érvényesíteni tudom, amennyiben nem tudunk egymással valamilyen korrekt megállapodásra jönni.
2014.
Ez a dolog nagyon nehezen folytatható, de nem elképzelhetetlen, hogy bevállalok-e egy esetleges pert, miután annyi ügyvéd, annyi pénzzel lelépett, nem tudom. Nem nagyon van hozzá az étvágyam, egy nemzetközihez esetleg megfontolás tárgya.
11 év telt el azóta, hogy elkezdtem követni a világ egyik legtitokzatosabb repülőgép szerencsétlenségének a történetét. A főszereplő, Németh László, az Angliában élő neves sportszakember, az angol férfi kosárlabda válogatott egykori szövetségi kapitánya, és a Malév MA-240-es járata, egy TU-154-es repülőgép. Jó estét kívánok, Markovics Ferenc vagyok.
Magyar Hírlap, 1975. október 1-e, szerda. A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium jelenti, hogy a Malév 240-es Budapest-Beiruti járata szeptember 30-án a hajnali órákban 8 perccel a beiruti repülőtérre való leszállás előtt eddig ismeretlen okból a tengerbe zuhant. A gépnek 50 utasa volt, köztük egy magyar. A gépen 10 főnyi személyzet teljesített szolgálatot. Valamennyien életüket vesztették. A szerencsétlenség színhelyén mentőhajók tartózkodnak és folytatják a kutatást a gép utasai után. A szerencsétlenség kivizsgálására bizottság utazott a helyszínre, és a libanoni hatóságok közreműködésével megkezdte munkáját.
Az ügyről mindössze ez a szűkszavú hír jelent meg annak idején Magyarországon. Különös egy beesés, hogy 1975. augusztus 20-án a csehszlovák légitársaság IL-62-es Prága-Teherán járata Damaszkusz mellett felrobbant a levegőben. A robbanás 24 órával a palesztinai felszabadítási szervezet prágai irodájának megnyitása után következett be. Oka, legalábbis hivatalosan, máig ismeretlen. Egy hónappal később Budapesten nyílt meg a PFS irodája, s a Malév gép másnap lezuhant.
A Malév 240-es beiruti járatának fedélzetén teljesített szolgálatot a 24 éves Tallér Ágnes junior stewardess. A hivatalos közlés szerint a személyzetből senkit, így az ő holttestét sem találták meg. Férje, Németh László ebben és sok minden másban is gyökeresen más véleményen van. Amikor megismerkedtünk, szabad idejét egyetlen dolog töltötte ki. Szerette volna végre megtudni feleségének és a többi áldozatnak, miért kellett meghalnia, kik a felelősök az ügyben, s hogyan lehetne elérni az erkölcsi kárpótlást, s az áldozatok illő eltemetését. Mindenre magánvagyonából állított föl egy komoly szakértőkből álló nyomozó csapatot. Ám úgy tűnik, mára az ügy különös fejlemények után kifulladni látszik.
2003.
Hogyan emlékszik vissza erre a napra, amikor a felesége felszállt az utolsó útjára?
Ezen a napon világosan emlékszem, hogy tudta jó előre, hogy jelentős késés lesz.
Honnan tudta?
Kitelefonált a reptérre. Mondták neki, hogy nem kell kijönni a jelzett időre, csak gyere ki a legutolsó busszal, az is jó lesz. Maga a gép úgy tudom Párizsból érkezett, és eleve késéssel. Tehát a fordítási idő, meg az akkori szervizelés és egész más körülmények között volt. Az biztos, hogy a késés adott volt. Na most itt ugye számtalan variáció, feltételezés és a többi. Ugye itt van egy tanú, aki azt állítja, hogy a kargó és a fegyverrakodást ő látta, nem tudom.
A kargó a teherszállítás.
Igen, ellenőrizhető. Ugye Zamek Vladimir, aki egy ilyen kétes KGB alak volt a magyar repülés történetében, és ugye ott ő döngött, állítólag volt, aki látta őt aznap este. Tehát itt sokféle teóriát lehet elővezetni, hogy miért volt a késés.
Hétfő délután Harmati Sándor, a Magyar Szolidaritási Bizottság elnöke átadta Abdul Rahim Jajjábnak, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet Végrehajtó Bizottsága magyarországi állandó képviselőjének a PFS budapesti irodáját. Az eseményen, amelyre a szolidaritás és az együttműködés jegyében került sor, részt vettek a Magyar Szolidaritási Bizottság képviselői. Jelen volt Khaled Fahoum, a Palesztinai Nemzeti Tanács elnöke.
Szeptember végén Budapesten tartózkodott egy palesztin delegáció, akik egyes feltételezések szerint, ugye az utaslista hivatalosan nem került önhöz, csak nem hivatalosan, tehát egyes vélemények szerint ennek az 50 palesztinnak is a gépen kellett volna lenni.
Egyet mondhatok önnek biztosan, bár a Magyar Légiforgalmi Vállalat mai vezetése tagadja, hogy bármilyen dokumentumok van az utaslistáról, nekem a kezemben van az utaslista. Azt is abszolút minden kétséget kizáróan tudom, hogy 53 no-show utas volt erre a járatra. Egy biztos, ez az 53 embernek esze ágába se volt kijönni a reptérre, amit őrült módon keresgéltek indulás előtt. Ami az abszolút döbbenet az, hogy a vizsgáló bizottság, amelyik egy tisztázatlan körülményű katasztrófát vizsgál, soha semmilyen módon nem említi, hogy kik voltak ezek az 53 no-show utas, mi lett a sorsuk, miért nem jelentek meg, hova mentek, megérkeztek egyáltalán Budapestre, kik voltak, mik voltak. Nem ismerem még én sem eddig a neveket, bár kőkeményen utána vagyok, és megítélésem szerint ez az 53 ember, vagy ezek között az 53-ból egy csoport volt a cél.
Az egyetlen magyar utason, Glauzius Gáboron kívül a gépen utazott 4 francia apáca, a Majdani család 2 angol és egy iraki-libanoni nemzetiségű tagja, 2 finn, Mauri Krohn, ENSZ munkaügyi tisztviselő, aki Jordániában teljesített szolgálatot, Heikki Pávola, az ENSZ tűzszünetet ellenőrző bizottságának tagja, valamint libanoni, szaudarábiai és egyiptomi állampolgárok, és egy személy Angolából.
Dr. Fülöp András, a malév nyugalmazott főpilótája, a Magyar Vizsgáló Bizottság tagja volt.
Azt tudom, hogy a repülőgépet hátra vontatták, és a hangár előtti valamelyik állóhelyen pakolták, és oda vitték ki az utasokat is, és ami nagyon gyanús, az, hogy erre a gépre utasként egy palesztin csoport is tartozott. Ennek a csoportnak egy részét elvitték, és amikor a utas beszállítás volt, akkor nagyon gyanús körülmények között körülbelül egy olyan 8-10 percre megszűnt a világítás. Áramszünet volt.
A repülőgépen?
A repülőgép környezetében. És olyan történetet kreáltak, vagy igaz, nem tudom, erre bizonyíték nincs, de hihető, hogy ez alatt a sötétség leple alatt annak a palesztin gerilla csoportnak a nagy részét egy kerülő úton elvitték onnan. és csak egy nagyon kis része került föl a repülőgépre. Nekem az egyik ismerősöm, aki szigorúan megtiltotta a nevének a közlését, az azt mondta, hogy ők erről tudtak, és ezek már mint a személyzet és az utasok is, a repülőgépen lévő emberek, ezek az áldozatok voltak. Valahogy azt sejtette az illető, hogy ők már tudták azt, hogy ezt a gépet le fogják lőni. Tehát a meséhez hozzátartozik az, hogy ezt a gépet tulajdonképpen azért lőtték le, mert ez a palesztin delegáció rajt volt, és ezt akarták megsemmisíteni, csak hogy az utolsó pillanatban ugye ezt a delegációt levették a gépről, és másképp, más úton juttatták vissza hazájukba őket. Az biztos, hogy ez a történet, amit én most elmondtam, ez valakinek olyannak a szájából fogalmazódott meg, aki nagyon közel volt a tűzhöz.
Azon egyik fontos megállapítása, hogy ezen a beiruti gépen egy nagyobb fegyverszállítmány is utazott. Ezt a feltételezést mire alapozza?
Egy fotós látta a berakodást, aki ezt a tanúvallomást tette. Ezzel együtt nem sikerült fellelnem semmiféle a kargóra vonatkozó hivatalos okmányt. Ágnes egyik osztálytársával egyszer összetalálkoztam a tragédia után, és mondta, hogy hát finnek is voltak ezen a repülőgépen, mert az ő barátai Finnországban dolgoztak, és a finn sajtó erről írt elég nagy terjedelembe. És erre emlékeztem, erre a beszélgetésre 20-valahány év után is, és kiderült a finnektől, hogy ők akartak még mások is a Pavola kapitány mellett erre a járatra jegyet venni, de azzal lettek elutasítva, hogy nincs hely. Ugye? Végül is csak 60-an voltak ezen a repülőgépen. Ugye tegyük fel, hogy 53 no-show utas volt, akik ugye nem jelentek meg, tehát akkor még mindig számos szabad hely maradt volna. Most inzsinér kollégánk azonnal számítást végzett, és elmagyarázta nekem megint, hogy a terhelés számítás, stb. Hogy van. Tehát mindez azt jelzi, hogy olyan súlyú, terjedelmű és természetű kargórakomány került a repülőgépbe, ami nem tette lehetővé azt, hogy további utasokat vegyen föl ennél a tervezett 100-valahány számnál.
Dr. Fülöp András.
Van egy bizonyos lista, ami megengedi a repülőgépen szállítható árukat. Ezeket sajnos akkoriban a malév gépek úgy szállították, hogy a árukísérő okmányok nem azokat a tárgyakat tüntették fel, ami valóságban volt.
Mi volt a fegyver neve?
Írógép alkatrész, aztán számológép alkatrész, varrógép alkatrész.
Csak önök honnan tudták, hogy ez fegyver?
Azért, mert akik szállították, ugye általában a győriek, akik gyártották ezt, aztán a fegyvergyár.
Fegyver és gázkészülékgyár.
Igen. Meg volt egy pár cég Magyarországon, amelyik ezzel foglalkozott, és az ott dolgozók közül mindenki tudta, hogy Magyarország annak idején rengeteg ilyen árut szállított ugye Közel-Keletre, hisz ez óriási üzlet volt.
Péter biztonságpolitikai elemző a 70-es, 80-as években ezredes volt.
Hallomásból hallottam arról, hogy egy rövid ideig valamilyen céllal egy kis létszámú palesztin csoport kiképzése is folyt valamelyik vidéki helyőrségben.
Most ez a valamilyen cél, ez sokak szerint azt jelenti, hogy közönséges terrorista kiképzés folyt Magyarországon. Ez lehetséges?
Lehetséges, hogy ilyenfajta kiképzés folyt, habár abban az időben a harcmodor Izrael és a palesztinok között más volt, mint ma. Tehát ma ugye ez az aszimmetrikus helyzet kifejezetten csak terrorizmusra építő csoport volt. Az is elképzelhető, hogy akkor diverzásoknak lehetett volna nevezni őket, de én el tudom képzelni, hogy olyan szakemberek kiképzése folyt, akik az akkori kezdetleges műszerekkel ismerkedtek meg, vagy légvédelmi rakétákkal, légvédelmi eszközökkel. Körülbelül egybeesett ez azzal az időpontban, amikor Carlos Magyarországon tartózkodott.
Lehet itt valami összefüggés?
Elképzelhető, hogy egy összefüggés talán, hiszen a Carlos ügyben volt egy nemzetközi alkú, amíg itt van, addig nem csinál disznóságokat. Ebben a tekintetben pedig lehetett egy ilyen fajta nyomásgyakorlás Magyarország felé, elsősorban az üzleti partnerek részéről, hiszen azt nem említettem, hogy Libiának mi voltunk az egyik legnagyobb szállítója abban az időben, szintén rádiózavaró eszközökből, és általában nem igen fizettek. Úgyhogy egy ilyen fajta nyomás elképzelhető volt ebben a biznisz tartományban, amelynek következtében ilyen kiképzés folyt.
A gép leszálláshoz készülődött, valamennyi reflektora fel volt kapcsolva, a kifutók kint voltak, és valamennyi utas be volt kötve már az ülésekhez.
Ezt honnan tudja?
Mert ugye senkit nem találtak én meg, de mint később kiderült, mégiscsak 37 embert kihaláztak a vízből. Nem egy ilyen megállapította a boncolási jegyzőkönyv azokat a nyomokat, amik arra utaltak, hogy a biztonsági övbe be volt csatolva. Készen álltak arra, hogy perceken belül megérkeznek a célállomásra.
Hát a gép csökkentette a sebességét és süllyedt.
Süllyedt a rádiólevelezésben is. Kitűnik, hogy úgynevezett csiklópályán volt, leszállás előtti állapotban, amikor hátulról ez a találat érte. Motor és a kormány szerkezeteknél, amelyik ugye három motor van a 254-esben hátul, és a rakéta robbanó töltete súlyra nagyon kicsi, és ez a találat egyértelműen teljesen kormányozhatatlanná tette a repülőgépet, de nem okozta a repülőgép levegőben történt felrobbanását. A találat után a gép kormányozhatatlanná vált, és nem volt lehetőség arra, hogy vízleszállást is kísérjeljenek meg, hanem egy teljesen kormányozhatatlan, magatehetetlen szerkezet belezuhant a tengerbe, és a víz ilyen esetben sokkal keményebb, mint a beton, és a becsapódáskor következett be, hogy a gép ekkor felrobbant, és egy limitált égés következett be a helyszínen, amelyik nem tartott sokáig.
Konkrétan megfogalmaz egy feltételezést, tehát kiknek, melyik országnak át érdekében ez az akció, hogyha ez történt?
Ez az akció egyértelműen Izrael érdekében állt. Számtalan oldalról jött be magánúton ez az információ, tehát a világ nem tudom hány területén élő, egymás soha nem ismerő, teljesen különböző funkciókban dolgozó emberek ugyanazt állítják. Olyanok is, akik radarképernyők előtt ültek, akkor nehéz azt mondani, hogy ezek összebeszéltek, mert egy országot akarnak kompromittálni, mert ugye nyilván erre az lesz a reakció, hogy mi, micsoda azok antiszemitizmus, nem, itt szó sincs erről. A palesztin és az izraeliek között nem vagyok hajlandó ebben az ügyben valamelyikük pártjára állni és igazat adni nekik. Harcoló felek, akiknek föl kell adni az ellenségeskedést bármi áron is, mert ez engem, de lehet, hogy holnap magát, lehet, hogy holnap után azt, aki ezt hallgatja, is utolérheti. És erre a legfontosabb ez a dokumentum, ami itt van előttem.
A budapesti finn nagykövet szigorúan titkos levele a finn külügyminiszternek 1976. március 18-án.
Külügyminiszter úr, a gépet azért lőtték le, hogy az utasok egy részét likvidálják. A szerencsétlenségben, amelynek körülményei szigorúan titkosak Magyarországon, életét vesztette két finn utas. Jelentésemben lehetségesnek tartottam, hogy az esemény kapcsolódik a palesztin küldöttséghez, amely éppen a szerencsétlenség előtti napon részt vett a palesztinai felszabadítási szervezet újonnan megnyílt irodájának megnyitóján. A kérdés az, hogy ki akarta megakadályozni azt, hogy ez a 80 ember élve visszaérjen Beirutba. Izrael számára igen előnytelen lett volna, ha katonailag kiképzett palesztinok térnek vissza Libanonba. De ugyanígy a palesztin keresztényeknek is, hiszen otthon már tartott a háború. Lehetséges az is, hogy a gépet egy olyan bomba pusztította el, amelyet valaki felvitt a fedélzetre. Ezt vagy Libanon, vagy Izrael szervezte. A magyaroknak minden okuk megvolt arra, hogy ne hozzák nyilvánosságra az ügyet, és hogy ne verjék azt nagy dobra. A fentiekből az is világossá válik, hogy miért olyan nehéz megszerezni a két finn utas halotti bizonyítványát a magyar hatóságoktól. Amikor tegnap előtt megszereztük a bizonyítványokat, akkor azokban nem tettek említést a szerencsétlenségről, amiről pedig a finn külügyminisztérium igazságügyi főosztálya tudni szeretett volna. Tisztelettel Paul Jyrkänkallio, budapesti finn nagykövet.
2014.
Ugye erőszakos cselekmény következtében veszett el ez a repülőgép, amit ugye Izrael intézett el. Izrael védekezett egy támadó ellen, a Genfi konvenció szerint törvénytelenül védekezett. De a támadó törvénytelenül operált. Most itt jön a másik, hogy német úrön azt mondja, hogy nem is volt háború. Dehogy nem. Hidegháború. A hidegháborúban is elkövettek háborús bűncselekményeket, ami ugyanazokba a kategóriába esik, mint az úgynevezett forró háború.
Úgy tudom, hogy önnek volt egy segítsége Izraelből is, egyfajta olyan ember, aki adatokkal segítette az önnyomozását.
Ez így van, és pontosan ezért nem tudok semmiféle antiszemita hisztériának a része lenni, mert ez nem erről szól. De ez nem jelenti azt, hogy homogén módon az a nép teljes egészében azonosul ezzel a cselekedettel. Ez a találat a repülőgép teljes megsemmisülését eredményezte, ami könnyen néz ki balesetnek leszállás előtt, ugyanis a legtöbb baleset akkor történik. Semmilyen körülmények között, kivéve a térséget figyelő, akkor velük szövetséges nyugatiaknak ennek az akciónak nyoma nincs.
Hogy lehetséges, hogy a radarképeken nem látszik a támadógép?
A környezetekben lévő főleg szovjet gyártmányú radarokat jól ismerte Izrael, és nagyon komoly elektronikus szűkítő képességgel és úgynevezett countermeasures rendelkezik, amit képes volt alkalmazni. Tehát a üzemelő radarkészülékek előtt ülőknek az az impressziója, hogy a radar normálisan működik, ugyanakkor annak hatósugara jelentősen beszűkül. Ezáltal a fedésben rések keletkeznek, ami mellett támadó repülőgép nagyon könnyedén be tud repülni, és onnan ki is repülni úgy, hogy azt senki semmilyen körülmények között nem tudja detektálni.
Úgy tudom, hogy a távolban mégis volt egy állomás, amely észlelte, hogy itt van egy támadógép, illetve már jött, ment és lőtt.
Ezek a hallgatózó figyelő állomások, amik kémállomások voltak, ezek mindenütt működtek. Működtek angol kezelésben Cipruson, a 280-as Signal Unitnak hívják. Észlelték a megtörténteket, iktatták, betették, nem az ő dolguk volt, hogy ezzel foglalkozzanak. És azzal fejezték be, hogy Olympus radarállomás confirmed the shutdown of the aeroplane, azaz megerősítette a repülőgép lelövésének tényét. Őket senki meg nem kereste ebben az ügyben.
Jessica, tanú, személyazonosságát nem kívánja felfedni. 1975-ben közel állt a 280-as szignálegységhez.
Ez nem baleset volt. Információim szerint a megközelítő szakaszban a várakozási pontnál azt kérték a gép személyzetétől, forduljanak vissza és ismételjék meg a megközelítést. Cipruson van az Olympus radarállomás, a 9280-as számú egység kezelésében ők megerősítették a malév gép lelövésének tényét. Ez egy mintegy két mérföld távolságból két hőkövető rakétával végrehajtott támadás volt. A gép hátulját találták el. A brit Royal Air Force megerősítette. Az akciót egy sugárhajtóműves katonai repülőgép követte el, amely természetesen Sidewinder hőkereső rakétákkal volt felszerelve, és a találat hátulról jött.
Áprilisában tört ki a libanoni polgárháború, ahol arab keresztények és muszlimok csaptak össze. A helyzetet súlyosbították a Jordániából kiűzött Arafattal szimpatizáló palesztinok, akik menekült táborokban éltek, és akik Szíriából kaptak fegyveres katonai támogatást. A fallangisták vezetője elleni sikertelen merénylet végrehajtóit palesztinoknak vélték, és ezzel kezdetét vette egy kaotikus két éves polgárháború.
1975 őszén annyira veszélyessé vált a helyzet Libanonban, hogy a nemzetközi légitársaságok leállították járataikat, az Interflugot, az Austrian Airlines-t és a Malévet kivéve. A beiruti repülőtér személyzete nem tudta biztosítani a gépek biztonságos leszállását, szervizelését, feltöltését. A gépek visszafelé valahol a földközi tenger vidékén, például Cipruson tankoltak.
A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet ajánlásai akkoriban és ma is csak figyelmeztetnek egy-egy légtér veszélyeire. A 2014. júliusában Ukrajna fölött lelőtt malájgép tragédiája előtt csupán 4 légitársaság függesztette fel az ukrán légtér használatát. A tragédia óta pedig mindenki igyekszik elkerülni ezt a zónát.
A szerencsétlenség kivizsgálására bizottság utazott a helyszínre, és a libanoni hatóságok közreműködésével megkezdte munkáját.
Dr. Fülöp András.
Beirutban a katasztrófa után a vállalat vezérigazgatójával beszélgettünk egy ottani irányító tisztviselővel, aki az EPRO-cson szolgál. Ez a közelkörzeti irányítás, és az illető elmondotta nekünk természetesen azzal a megjegyzéssel, hogy ezt nem hajlandó hivatalos közegek előtt elmondani, hogy kaptak egy értesítést a repülőtér a városból, hogy a gépet, amíg ők vissza nem igazolják, ne engedjék leszállni. Ez az úr elmondotta, hogy a gépet 2 rakéta találat érte, egy repülőgép jelent meg, amikor a gép már a várakozási körbe volt, tehát a BOD fölött. Ez a BOD egy rádió irányadó, beiruti repülőtérnek egy azonosító navigációs pontja, ami fölött a várakozási eljárást kellett csinálni, és ott ebbe a légtérbe már len volt a repülőgép 4000 fiten, tehát 1200 méter magasságban, és ott lőtték le. Lehetett jól látni a becsapódást, a rakéta, amikor eltalálta a repülőgépet, nagy villanást, és kész. Ezt egyébként a földi egy-két tanúvallomás is igazolta, hogy látták a becsapódást. Én utasítást kaptam arra, hogy fogjam be a számot. Senkinek nem mondhatom el a véleményemet, és nem beszélhetek erről a dologról senkivel se, és engem abszolút izoláltak, tehát én nem vehettem ebben az egész procedurában részt.
Számomra a legmegdöbbentőbb, hogy 2004-ben értesültem arról, hogy a tengerből is bizonyos személyi tárgyak kerültek ki, és visszakerültek a Magyar Légiforgalmi Vállalathoz, amit nagyon hosszú ideig őrzött. Mondanom sem kell, hogy soha semmelyik hozzátartozónak egy szót se szóltak róla.
Deák Péter.
Azt biztos, hogy ebben az időben Líbia is, és a többi országok is rendelkeztek, Szíria is, azokkal a szovjet földi légelhárító rakétákkal, a föld levegő válról indítható Strela típusú rakétákkal, sőt Kubbal is.
A légvédelmi rakéták kilövésének az eshetősége az ön szerint mennyire valószínű?
Hát én azt hiszem, hogy ennek viszonylag a legnagyobb a lehetősége, vagy a valószínűsége, ugyanis nem kell hozzá szervezettség, nem kell hozzá reguláris légvédelmi alakulat, ezek válról indítható rakéták voltak, és ezzel bárki a maga politikai vagy egyéb célja érdekében egy bizonyos intézkedésre ezt a gépet le tudta lőni.
És van egy harmadik variáció, egy hátulról a malévgép hátába kerülő vadászgép rakétával lőtte le az utasszállítógépet, ezt el tudja képzelni?
Azért tudom nehezen elképzelni, mert ebben az esetben a repülőgép személyzete már időben jelezte volna, hogy ez megtörtént, ugyanis a légtér zavartsága jelentkezik ebben az esetben, és 75-ben a malévgépekről már ezeket észlelni lehetett volna.
Erre azt mondják rádiolokációs szakemberek, hogy bizonyos közel-keleti országok rendelkeztek olyan technikával, amely lehetővé tette, hogy a radarok között egy olyan folyosót létesítenek, amelyet nem érzékelnek a radarok, és ezek között cikázhat egy gép.
Ez 1975-ös időszakról ezt még nem tudom elképzelni. Abban az időszakban még nem voltak azok a fajta gépek, amelyek védve vannak a radarrendszer előtt, tehát egy bizonyos műanyagborítással. Azokról a gépnek valahonnan fel kellett szállni, a gépnek meg kellett közelíteni vizuálisan is bizonyos távolságról, mert akkor még nem voltak ilyen precíziós rakéták, amelyek hőpellengációval pontosan betalálnak.
Egy szakértő 2 konkrét országot nevezett meg, mint lehetséges elkövetőt. Ön konkrétan mely országokat nevezni meg, akik szóba jöhetnek?
Hát az egyik az Assem Libia ebben az időszakban, a másik pedig talán az a palesztin csoport, amelyet Szíria támogatott. Nem tartom valószínűleg, hogy az izraeliek lőtték volna le ezt a repülőgépet.
Miért nem?
Számukra ez a fajta tevékenység 1975-ben sem politikailag, 73 után vagyunk és 82 előtt, sem egyéb szempontból nem volt indokolt. Ha rajta vannak a palesztinok, egy ilyen fajta nemzetközi szemreányás, az akkori izraeli kormányzatnak nemzetközi vonatkozásban nem igen hiszem, hogy használt volna.
Tom Norcross 1975-ben az angol királyi légierő őrnagyaként, annak a C-130-as Herkulesnek volt a navigátora, amit a malév gép keresésére küldtek.
I was leaving an RAF base in southern Cyprus in the middle of the night on a routine return flight when we were asked by the tower to contact a limited
Cyprus-on kaptuk a parancsot, hogy repüljünk a szerencsétlenség helyszínére. Körülbelül másfél óráig maradtunk ott, mert nagyon sötét, horizont nélküli éjszaka volt, ami annyit jelent, hogy az ég és a víz teljesen egybeolvadt. Egészen kivilágosodásig a szerencsétlenség helyszíne fölött köröztünk. Minden légi szerencsétlenségnél egy speciális rádiós vészjelzést ad a lezuhangép. Ezt nem észleltük. Ezért, amikor világos lett, leereszkedtünk kis magasságra, megszemléltük a helyszínt. Ez egy rendkívül veszélyes manőver. A legjobban nem a fedélzetről lehet látni, hanem 250 láb magasságból. Úgyhogy a Herkules hátsó ajtaját kinyitottuk, onnan vettük szemügyre a roncsokat. Relatíve nagyon kis területen szóródtak szét a maradványok, amit körülbelül 2-300 méterre becsülnék. Minimális kerozin és olajfolt számtalan apró törmelék úszott a vizen, de nem láttunk nagyobb repülőgép darabot, illetve még a lecsökkentett sebesség mellett is nagyon nehéz volt meghatározni, hogy milyen testek is úsztak a felszínen. Az első pillantásra látszott, hogy itt mindenképpen bekövetkezett egy robbanás, mert a felszínen nem voltak nagyobb repülőgép darabok, de nagyon sok apró roncs volt. Szerintem, ha egy repülőgép irányítottan próbál meg vízre szállni, akkor valószínűleg nagyobb roncsokat találtunk volna, és esetleg mentőcsónakokban még túlélőkre is bukkantunk volna. A roncsok kis területen való elhelyezkedése miatt feltételezhetően a víz felszínén vizet éréskor következett a robbanás. Mert ha levegőben történik, akkor sokkal nagyobb területen szóródtak volna szét a roncsok. Az egész repülési feladat körülbelül 3-4 órát vett igénybe. Ebből a helyszínen körülbelül 2 óra 15 percet repültünk. Végül oda irányítottuk a hajókat, majd visszarepültünk Ciprusra.
Dealing with the last question first, I would assume because the debris was so concentrated that the major explosion occurred when the aircraft hit the water.
A Magyar Vizsgálóbizottság, a Nemzetközi Repülésügyi Szervezet és a Libanoni Légügyi Hatóság jelentése Szőrén szálán eltűnt. Legalábbis a megkeresésekre minden hivatalos szerv azt válaszolta, hogy semmilyen érdemi dokumentum nincs birtokukban, amiből következtetni lehetne arra, hogy mi történt a géppel. Végül informális úton lett meg az angol nyelvű változat, aztán meg a magyar is.
Repülőgép baleseti jelentés TU-154 HALCI. Részlet egy szemtanú, Hassans Bieber mester jegyzőkönyvbe vett vallomásából.
Körülbelül 5 percig láttuk a repülőgépet kis magasságon, úgy 200 méteren a víz fölött haladva, nagyon kis sebességgel repült. Először azt gondoltuk, hogy egy hajó, akkor hirtelen kialudt a fény, és megkezdődött a tűz, ami lement a vízre, és akkor felrobbant a vízben, amelyből szürke füst szállt fel 2-300 méteres magasságig. A becsapódási pont a parttól mintegy 5 kilométeres távolságra volt. Mialatt a telefonhoz futottam, robbanást hallottam magam mögött. Hátrafordultam, és láttam, hogy szürke füst száll föl a vízről.
A Malév 240 és a Beirut ACC közötti rádiólevelezés átirata nem áll rendelkezésre. Beirut nemzetközi repülőtér Philips EL3590 típusú 24 csatornás magnetofon berendezéssel van felszerelve. Az a csatorna, amely a 119,3 MHz-es frekvenciát rögzíti, a megközelítés időpontjában műszaki hiba miatt üzemképtelen volt. Az átirat helyett az ATC irányító saját feljegyzése alapján írta le a rádión lefolytatott levelezést a baleset után.
Németh László a 20 év után előkerült jegyzőkönyvből tudta meg, 37 embert megtaláltak a gépen utazó 60 közül. Korábban azt állították, senkinek nem került elő a holtteste. A helybeli államügyész utasítására a város pénzén ismeretlen helyen temették el a maradványokat.
Jelentkezett nálam egy rendőr, aki szabó századosként mutatkozott be, és azt állította, hogy az 5. kerületi kapitányságról volt. Udvariasan részvétet nyilvánított a mindenféle kérdéseket tett föl, tudomásomra hozta, hogy nem kell itten nagyon kérdezősködni, sem most, sem a jövőben. Na most nekem ott akkor rögtön leesett a tantusz, hogy itt valami, a kettő meg kettő, az itt nem négy, hanem öt vagy három. És ugye azért az ember tisztában volt az esélyeivel a akkori rendszerben, de akkor kőkeményen elhatároztam, hogy azért itt kérdés lesz, ha megélem. És nagyon örülök, hogy most az az időszak van, amikor kőkemény kérdések következnek. Ma a dolgot ügyvédi kézbe, jogászcsapat, támogatócsapat, önkéntesek, vizsgálók, hírszerző szakértők, repülők, mérnökök, önkéntes csapata segít, és hát én azt hiszem, hogy a megoldás kapujában állunk.
Az egyetlen magyar utas özvegye és a személyzet tagjainak özvegyei közösen próbálták érdekeiket képviselni. Kvasz Károlyné, a másodpilóta özvegye.
Amikor meghaltak a hozzátartozóink, akkor nagy lelkesen mondta a személyzetiről az a bizonyos hölgy első nap, hogy hát ilyen még nem fordult elő, hogy még a halotti anyakönyvi kivonatok nincsenek is kiállítva, és nekünk már a nyugdíjintézet folyamatba tette a nyugellátást, meg az árva ellátást, az özvegyi nyugdíjat. Szóval végig én azt hiszem, mi nekünk a további életünk is függ attól, hogy hogy viselkedünk. Szóval valamennyire a burkolt formában, de mi meg voltunk fél.
Egy ottani fotós kint volt a helyszínen. A mentésről készített képei megjelentek az arab lapokban. Németh László felkutatta ezt a fotóst, a képek egy részét megvásárolta tőle. Több mint 20 évig úgy tudta, nem került elő felesége holtteste. 2001-ben ismerte föl őt egy fényképen a tengerből kiemelt halottak között.
100%-ig biztos abban, hogy itt a felesége látható?
Biztos vagyok benne. 100%-ig azért nem helyes mindent megdönthetetlenre és 100%-ra kijelenteni. Megpróbáltuk a fényképet digitálisan lebontani, és egy ilyen összehasonlító programmal más fényképpel összehasonlítani. Azt mondhatnám, hogy rendkívül nagy a valószínűsége annak, hogy ez egy pozitív azonosítás. Eleve maga a fotók ténye, eleve az a tény, hogy a boncolási jegyzőkönyvek a kezemben van. Élből megcáfolja azt az alapvető magyar hivatalos hazugságot az időből, hogy senkit nem találtunk meg. Teljesen abszolút elképzelhetetlen az, hogy az elhunytak a megtalált emberi maradványok között egyetlen személyzeti tag sem volt, mint ahogy ezt a Magyar Légiforgalmi Vállalat állította.
Számú rejtélyes távirat. Az eddig ismert adatok figyelembevétele alapján nagy valószínűséggel a légikatasztrófa bekövetkezését nem befolyásolta időjárás, földi irányítás, hajózó személyzet ténykedése. A körülmények és a bizottság által meghallgatott szemtanúk vallomása alapján nem zárható ki a diverzió lehetősége. Ez utóbbival egyetértenek a jelenlévő szovjet szakértők is. Janovszky László, a bizottság vezetője. A körülmények és a bizottság által meghallgatott szemtanúk vallomása alapján nem zárható ki a diverzió lehetősége.
A hivatalos jegyzőkönyvben még csak feltételezésként sem írták le ezt a megállapítást.
A most következő biztosítási szakértő igazi nevét nem tudjuk. Betyár néven mutatkozott be, és egy kettétépet fénykép összeillesztésével, majd a fotó lézerfénnyel való átvilágításával egy csak e fénynél látszódó szöveggel ellenőrizte, hogy valóban Markovics Ferenc érkezette az interjúra.
Ennek az egész ügynek úgymond a rákfenéje az, hogy jogalap nélküli kárkifizetés történt, ugyanis ha megnézzük otthon a biztosításainkat, a kizárások között egyértelműen szerepel az, hogy háborús események, terrorcselekmények esetén a biztosító nem fizet. Na most ebben az ügyben is azért, ha emlékszünk rá, 75-ben polgárháború zajlott Beirutba, mindenki tudja, hogy ez háború, innentől kezdve, hogy bármi történt, mindenki a saját felelősségére megy, nem kell kellett volna, hogy fizessen a biztosító. Ugyanis, ha kiderült volna, hogy kifizették az egész ügyet, tehát jogtalan, jogalap nélkül kárkifizetés történt, akkor úgy gondolom egy-két embernek ugyan sarkára léptek volna az állami biztosítónak, a viszontbiztosítója a Lóc. És ezért az angol viszontbiztosító kifizette az állami biztosítónak a gép teljes vételára, de alapos gyanú arra, hogy a magyarok már viszont kárkori értéken fizették ki, és a új gép értékének az ára, valamint a használt gép értékének az árának a különbözet a 36 millió. Érdekes kérdés számomra, hogy felvetődik, hogy ezt hogy lehetett akkor kivitelezni, az oroszok ebben mi mentek bele. A állami biztosító viszont biztosító az angol Lloyds, hogy ezt hogy boltolták le. Erre nem akarok tippeket adni, mindenki, aki úgy gondolja, élénk fantáziával kitalálhatja, hogy ezt hogy oldották meg.
Kellő pénz?
Pénzt azt nem mondanám, érdekeltétek angliai viszont biztosítónál a döntésre jogosult szemét. Azt azért tudni kell, hogy ennek vannak nyomai. Ennek be kellett érkezni Magyarországra, és ezt a Magyar Nemzeti Banknak bevételezni kellett, majd onnan eljutott a pénz az állami biztosítóhoz, majd az állami biztosító fizetett az orosz félnek, hogy mi alapján, még ezt sem tudom határozottan, azt viszont tudom, hogy a Moldiv az kapott 36 millió forintot, amit úgymond külön zárolt számlán tároltak, majd a 76-os úgymond zárszámadásukban ez már nem szerepel.
Dr. Fülöp András.
Az akkori szovjetek fölajánlották, hogy felhozzák a fekete dobozt. Tudomásom szerint az amerikaiak is, csak a vállalat ezt tűzzel, vassal megakadályozta, félve attól, ugye, hogy kiderülnek azok a dolgok, és akkor a biztosító társaság és a vállalat között pénzügyi galiba keletkezik.
A finn külügyminisztériumban 30 évre titkosították az esettel kapcsolatos aktákat. Hasonló visszajelzéseket kaptak az áldozatok családtagjai is a világ különböző pontjain. Sehol senki nem állt velük szóba, se a légitársaság, se a minisztériumok. Megkapták a biztosítási összeget, kérdésnek helye nincs.
November 26-án a műsor szerkesztője a következő levelet kapta.
Köszönjük a Malév számára biztosított megszólalási lehetőséget, de nem kívánunk élni vele. Üdvözlettel, Imre Zita, kommunikációs csoportvezető.
Németh László azt tervezi, hogy megpróbálja elérni a brit hadügyminisztériumnál, hogy a katasztrófa tanúit mentsék fel a titoktartás alól, illetve oldják fel az esetre vonatkozó bizonyítékok titkosságát. Ma még az is súlyos több évi szabadságvesztéssel büntetendő fegyelemsértés, ha valaki csupán azt elmondja, hogy látotta a balesetre vonatkozó anyagokat.
Részletek 2007-es dokumentumfilmem hangjából.
Majoros Lászlóné, a hajózó szerelő özvegye.
Sajnos a mai napig én olyan özvegyi nyugdíjat kapok, mint hogyha a férjem természetes halállal halt volna meg. Tehát semmi olyan, hogy kiemelt özvegyi nyugdíj, mivel ők ugye szolgálatok ellátása közben veszítették életüket. Sajnos semmi ilyet nem kaptunk, nem. Az én kislányom egy jelképes összeget kapott a biztosítótól, de csak a kislányom. Ez 200 ezer forint volt, amit a gyámhatóság tett letétbe, mivel ugye a kislányom még csak 6 éves volt.
Kékesi Tibor volt szocialista képviselő, a 2005-ös költségvetési törvényhez nyújtotta be a 100 millió forintos kegyeleti alapról szóló módosító indítványát, amelyet a parlament egyhangulag szavazott meg.
A kiemelési munkálatok és az áldozatok repatriálása mintegy 800 millió forint költséget jelent, aminek egy részét az állami költségvetés viselné, az indítvány szerint 100 millió forint értékben. A hiányzó összeg a szerencsétlenségben érintett országok, a gép utasainak hozzátartozói és különféle civil szervezetek felajánlásából tevődne össze. Ennek elősegítéséhez elengedhetetlen a magyar kormány és az illetékes minisztérium kezdeményező szerepe, amely a kegyeleti alap létrehozása által biztosított lenne.
Az egykori gazdasági és közlekedési minisztérium kérésére Németh László költségén létrejött a repülőgép nevét viselő HALCI alapítvány, amely a hozzátartozókat képviselte a GKM-mel való tárgyalásokon.
Azon az állásponton vagyunk, hogy igenis egy méltányosabb, egy tisztességes kártérítést adjanak nekünk, mivel ők a munkájuk közben tulajdonképpen veszítették teljesítésük közben vesztették életüket, és ők a hazájukért haltak meg. És azt hiszem, hogy az ő hozzátartozóik ezt megérdemelnék, és mi ezt kérnénk még, hogy ezt teljesítsék. Ennyivel tartoznak nekünk.
Nekem nem pénz kell, én ragaszkodom ahhoz, amik az emberi jogaimban rögzítve vannak, amit az akkori Kádár rendszer megtagadott ezektől az emberektől, köztük az én feleségemtől, ami az európai alkotmány első számú joga, hogy az emberek joga az élethez való jog. Nagyon erősen hitem van abban, hogy ezt az igazságot, még akkor is, ha ez jelentős időt vesz igénybe, érvényesíteni tudom, amennyiben nem tudunk egymással valamilyen korrekt megállapodásra jutni.
Hol?
Ezt nyilvánvalóan Magyarországon kell kezdenem, és amennyiben a magyar igazságszolgáltatás ezt minden szinten visszautasítja, akkor az európai törvények értelmében, ahol esetjog érvényesül, az európai hatóságokhoz szándékozunk fordulni.
Garamhegyi Ábel, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium volt államtitkára.
Ugye nem arról van szó, hogy ebből a pénzből mi kártérítést nyújtunk a hozzátartozóknak. A határozat arról szól, hogy ezt az összeget ennek a malévgépnek a kegyeleti céljaira kell felhasználni. Az a kérdés, hogy mi szolgálja inkább a kegyeleti célokat a gép felhozatala, és az esetleges abban található maradványoknak a végtisztesség megadása, vagy azt szolgálja inkább az érintettek érdekét, hogy a szárazföldön felelhetőket annak rendje és módja szerint repatriáljuk, akik pedig nem lelhetők föl, azoknak valami módon egy helyszíni vagy helyszín közeli végtisztesség megadására gondoskodik az állam.
2007 elején a GKM azzal a javaslattal állt elő, hogy az alapítvány pénzét szétosztanák az özvegyek között, és a fennmaradó összegből pedig Beirutban emlékművet állítanának föl. Ebbe Németh László kivételével mindenki beleegyezett. Németh ezt csak abban az esetben fogadta volna el, ha a GKM írásban garantálta volna, hogy mindenek előtt először volt felesége földi maradványait szállítják haza.
A gazdasági és a minisztérium előírta az egységes hozzátartozói akaratot. Tehát amennyiben egyetlen egy sem járult hozzá, akkor az volt a politikai álláspont, hogy az összeg nem szétosztható.
Na most ön nem járult hozzá az összeg kártérítési célú, vagy kegyeleti célú felhasználásához, akkor mégis hogyan tudták kiosztani a pénzt?
Garamhegyi látta, hogy velem nem jut dűlőre, miután számtalan különböző irányú pressziót, érzelmitől fenyegetésig minden volt.
Úgy tudom, még olyan is volt, hogy önt követték?
Így van, Szilvási titokminiszter megfigyelés alá helyeztetett, az üggyel kapcsolatos aktákat begyűjtette, majd általam ismeretlen évre titkosítatta az aktát. Ami számomra megint egy felháborító dolog, mert én nem hiszem, hogy bármilyen formában is veszélyt jelentettem volna az akkor még magyar köztársaság biztonságára, leszámítva néhány háborús bűncselekmény felderítését szándékosan akadályozó egyén számára. Már valószínűleg jelentettem veszélyt, és mind a mai napig döbbenten gondolkodom azon, hogy milyen jogalapon rendelte el ezt a megfigyelést, és milyen alapon merte titkosítatni. Garamhegyi kitalálta, hogy megteremti az egységes hozzátartozói akaratot, hát a németet félre kell söpörni valamilyen módon. Megkereste a feleségem családját, és a feleségem gyermekének ajánlotta fel ezt a 4 millió forintot.
Akinek nem ön az apja.
Akinek nem én vagyok az édesapja, aki ezt elfogadta, és így meglett a teljes hozzátartozói akarat. Szó nélkül ki is fizették a 4 milliókat.
10 emberről van szó, a Tallér Ágnes stewardess első korábbi kapcsolatából származó gyermek volt a 10. ön helyett, ha jól értem.
Így van. Ennek ellenére kifizették neki a 4 millió forintot. Ezek után viszont megmérgesedtem, és beadtam egy bírósági eljárást, amit végül is a legfelsőbb bíróságon megnyertem, és megítélte nekem a bíróság, hogy nekem jogos lenne a kifizetés, a Tallér Györgynek nem lenne jogos a kifizetés. Ezek után bírósági határozattal a GKM-et behajtásos alapon kötelezték a kifizetésre, de miután én nem akarom ezt a pénzt felvenni, ezért bírói letétbe helyeztettem, ami minden a mai napig az utolsó fillérig megvan. Megmaradt ugye 56 millió forint, ami szintén eltűnt, és itt ismét Garamhegyi. Egyik évben benne volt a költségvetésbe, következő évben nem volt a költségvetésbe, aztán megint benne volt, tehát ilyen kreatív könyveléses, népmesei alapon hol volt, hol nem volt ez a pénz, még a végén eltűnt. Erre föl egy újságíró feljelentést tett a rendőrségen, ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelésért, és a rendőrség maga sem tudta megállapítani, hogy hova tűnt 56 millió forint kegyeleti célra.
Így tehát végleg megpecsételődött az eredetileg 100 milliós összeg sorsa. A remények, hogy összegyűlhet a kiemeléshez hiányzó 700 millió, már korábban szertefoszlottak. 2012-ben pedig Német a Malév csődje miatt, mint a cég 9. legnagyobb részvényese is elbukta befektetett pénzét. Azért vásárolta be magát, hogy belülről jobban ráláthasson az EMA 240-es járat ügyére.
A parlament elé is került a dolog, ahol ugye az ellenzék, az akkori ellenzék, a jelenlegi kormányzat kétszer is szavazott, hogy igenis ezt tessék kivizsgálni. A kocka ugye, mint tudjuk, fordult, azóta bármilyen megkereséssel élek, még válasz sem jön sehonnan.
Itt a vége ennek a történetnek, vagy úgy gondolja, hogy érdemes még tovább folytatni az ügyet?
A magyarok a saját állampolgáraiért akkor és most is erkölcsileg igenis felelősek.
Tegyük fel, hogy nemzetközi fórum, nemzetközi bírósága léviszi ezt az egész ügyet, és lehet, hogy ott születik valamilyen elmarasztaló határozat, ám de a kiemeléshez ettől nem jutunk közelebb, hiszen nagyon sok pénz kellene ahhoz, aminek nem látszik ma sem a forrása.
Megint már el kell kezdeni a KH-tól az egészet, hogy az anyagiak meglegyenek. Az anyagiak egyébként nem egy olyan hatalmas összeg, a hely megvan, behatárolható, a repülőgép nem olyan mélyen van, mint az Air France repülőgép, amit ugye fölhoztak végül is.
Mai áron mekkora összegről beszélünk?
Én úgy érzem, hogy 6-12 millió dollár kellene a kiemeléshez. Tokkalvonóval, ez a 800 ezer méteres mélység, ez gyakorlatilag ma már nem mélység.
Szeptember 27-e. Szilvási György, nemzetbiztonsági tárca nélküli miniszter válaszlevele, dr. Répási Róbert, fideszes országgyűlési képviselőnek.
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok megállapították, hogy korabeli dokumentumokkal és műveleti adatokkal nem rendelkeznek. Az összegyűjtött információkból a szerencsétlenség oka nem állapítható meg. A 2003-ban kelt két dokumentum a légikatasztrófával közvetlenül összefüggésben nem álló egyéb tartalmuk miatt jelenleg is szigorúan titkos minősítésűek. Az említetteken kívül e témában egyéb iratok nem találhatók.
Földesi László repüléstörténész a 70-es években a Ferihegyi repülőtéren dolgozott repülőgépszerelőként.
Angliában is, az USA-ban is, a Szovjetunióban is tudják, hogy mi történt, és ez ott valahol egy archívumban megvan. Hát akkor mi akadálya van annak, hogy akkor tessék megmondani, hogy kérem, ez történt. Itt lehet valamilyen politikai szempont, hogy kinek miért kellemetlen ezzel foglalkozni, de van egy másik szempont is sajnos, hogy a szolgálat, hogyha kiadja, hogy mit tud, akkor abból esetleg lehet rá következtetni, hogy ő hogy szerezte meg azt az információt, és ez 50%-ban igaza van, hogy a nemzetbiztonsági érdekből titkolja. Mi nem tudjuk kívülállók megítélni, hogy most még most is jogos a dolgot titkolni, vagy nem. Ennek az eseménynek a történelmi távlata még nem jött el. A korrekt megértéséhez. Én nekem az a véleményem, hogy titkosszolgálati archívumokból az igazság csak akkor fog kiderülni, ha legalább olyan szintű módon foglalkozik vele a nemzetközi sajtó, mint annak idején Amerikában a Watergate üggyel. Nincs, nem tudunk olyan katasztrófáról, erőszakos cselekményről. Így vagy úgy ne vizsgáltak volna ki, amiről így vagy úgy, ha leg nem tudtuk volna, hogy mi történt. Ez egyedülálló a világban a malév 1975-ös beiruti katasztrófája. Abban, ha valamire igaz a mondás, hogy a vizsgálat lezárult, felejts el, sajnos erre igaz. Polgári civil eszközökkel pedig nagyon nehéz bebizonyítani, hogy mi történt, ha csak valakinek valamilyen csoda folytán a lelkiismerete fel nem ébred.
Azóta történt egy, ha lehet, még rejtélyesebb eset. 2014. március 8-án az Indiai óceán fölött tűnt el egy maláj utasszállító gép, a Kuala Lumpurból Pekingbe tartó MH370-es járat. Kérdés, hogy e repülőgép, vagy az MH240-es járat titkára derül hamarabb fény, vagy immár mindkettő örökre a hullámsírban marad.
Elhangzott a titkok légijárata, harmadik rész. Közreműködött Bak Anita, Kovács M. István, Séfer Andrea, Szilágyi Zoltán, Tarján Péter, Varga János és Zahorán Adrien. A felvételt Kornides Tamás, Liszkai Károly és Váli Marian készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Markovics Ferenc Dokumentum műsorát hallották. Készült 2014-ben a Magyar Rádió 20-as stúdiójában. A Dokumentum műsor utoljára 2014. augusztus 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Zsuzsával Varga Júlia beszélget.
Aranyemberek.
Nagy munka előtt áll, Zsuzsa. Mire készülsz?
Hát egy nagy őszi turnéra, ami talán nem lenne egy különleges feladat, de annak az őszi turnénak a végén, december 2-án megint bemegyek a sportcsarnokba, illetve immáron a Budapest sportarénában.
Ez ugyanis mindig szorongással tölt el?
Nem is az, hogy szorongással tölt el, hanem azért ez egy nagy kihívás. 90-es években ott összesen 6 koncertet csináltam, ugye ennek a stadionnak az elődjében. Az egy nagyon szép szám, és biztató. Ugyanakkor azért eltelt egy pár esztendő, egyrészt, másrészt épült egy vadonatúj csarnok, amelyiknek más lesz a légköre, mások lesznek az adottságai feltehetően. Ezért ez kicsit az én számomra most ilyen ismeretlen a sötétben, de nem bírtam ellenállni annak, én úgy gondolom, hogy nekem ez a dolog jár.
Ez a te kényszered, vagy pedig már ilyen érzelmi kényszer, vagy pedig mindig újra és újra megnyugtatnak, hogy igenis meg lehet tölteni egy csarnokot.
Is. Nagyon jó dolog, mikor ennyien vagyunk együtt. Nyilvánvalóan a közönséget az én dalaim toborozzák össze. Ez már egy alaphangulat. Na most a feladat ezt a hangulatot felfűteni olyanra, hogy ez visszahasson ránk is ott fönt a színpadon, tehát kvázi összekapcsolni az egész nézőteret.
Mi elég régóta ismerjük egymást, ezért is tegeződünk most, már elég nehezen tudnám elképzelni, hogy ennyi év után megházadjunk. De találtam az interneten egy nagyon régi levelet, amit te kezdeményeztél. Ági, tegnap láttad a tévében azt, hogy ki mit tud? Ez mikor kelt ez a levél, és kinek szólt?
Hát most itt te évszámokat mondjak neked, hasra fogsz esni, olyan régen volt. Kérlek szépen, második gimnazisták voltunk, és Gergely Áginak szólt, akivel aztán a későbbiekben a Ki mit tudban együtt léptünk fel, mint a Gézengusz duó, tehát tulajdonképpen az egész dolog végül is ezzel kezdődött, mert a fene se akart énekesnő lenni, mi abból az indítatásból jelentkeztünk, hogy hát úgy, ahogy ez az első fiú ott az első adásban, hát úgy aztán mi is tudunk énekelni, abban nincs hiba, és így jutottunk el egészen a döntőig, és a döntőben is elég magas pozíciót vívtunk ki. Minden esetre a közönség szeretetét ekkor nyertük el, vagy nyertem el először, ha úgy tetszik.
Ez egy ilyen iskolai pad alatti levelezés.
Igen. Az adás másnapján én írtam az Áginak egy levelet, hogy figyelj, ide láttad, de és akkor az Ági írta, visszaválaszolta, hogy nem, ő nem látta, miért milyen volt, és akkor leírtam neki, hogy milyen volt, és hogy szerintem így mi is tudnánk, és akkor menjünk, és akkor az Ági mondta, hogy nem, ő nem, én menjek egyedül, én megmondtam, hogy hát én nem, hát egyedül biztos nem.
De azért valami defektusnak kellett lenni, hogy ez az inger eljutott az agyadig.
Maximum annyi, hogy nagyon szeret a zenét, nagyon szerettünk énekelni, és ez egy nagy játéknak tűnt ez, aki mit tud. Tehát nem lehetett azt tudni, ekkor még nem látszott, és a későbbiekben is csak lassan derült ki, hogy ez egy pálya eleje is lehet. Tehát mi gyerekek voltunk, játszottunk, ráadásul én a magam részéről legalábbis elég éretlen kis 15-16 éves tinédzser voltam, aki olyan nagyon jó pofának gondolta azt, hogy jé, hát egy egész ország előtt lehet énekelni, hát miért is ne? Hát mi van ebben? Nem egy olyan nagy dolog, hiszen az osztály előtt nap mint nap énekeltünk. Szünetekben én énekeltem többnyire, vagy az Ágival együtt énekeltünk, és akkor a lányok táncoltak, így aztán én nem is tanultam meg táncolni például. Mert én szolgáltattam a zenét.
Azért azokban az években ez nem volt ilyen természetes, és a te családodban gondolom meghökkenést okozott ez a kaland. Mit szólt hozzá az édesanyád meg a család?
Nem is tudták. Tehát mi úgy jelentkeztünk, hogy ez nem volt kvázi nyilvánosságra hozva sem az osztályban, sem a családban, hanem amikor úgy az első adásra indultam, akkor mondtam az anyuéknak, hogy ha talán kedvük, akkor nézzék a tévét, mert talán leszünk benne. És hát nagyon jó pofa volt, hogy ez egy ilyen közösség összehozó játék volt az országban, mert ugye akkor még nem volt televíziókészülék minden családban, tehát a családok összejártak. Együtt nézték, drukkoltak a szereplőknek, ez a televízió hőskora volt akkor még.
Azt én tudom, hogy azért ezt tényleg csak kalandnak tervezted, tehát, hogy egy ilyen egyszeri kiruccanásnak, mert csak felvételiztél a jogi karra, vagy pedig ez továbbra is a családi hatás, hogy azért kell valami tisztességes munka, hogy legyen valamilyen papír a kezedben?
Nem, én komolyan gondoltam a jogi kart, az egyetemet is bizonyos szempontból komolyan vettem. Már amennyire egy diák az iskolát komolyan veszi. Tehát erről nem volt szó, énekelni nagyon szerettem, és úgy az iskolai elfoglaltság mellett, amikor lehetett, és amikor engedték, mert aztán a gimnáziumban például nem nagyon engedték. A Ki mit tud után mi felléptünk egy párszor az Ágival együtt, és aztán hívatott bennünket az igazgatón, és mondta, hogy na hát kicsi lányok, ez azért így nem lesz jó. És akkor kvázi fél illegalitásban kezdtem el aztán énekelni. Először az Omega zenekarban, aztán az Illés zenekarral, aztán a Metró zenekarral, és miután ez akkor még nem volt a médiákban látható, hallható, nem volt igazán tudható, mert a kutya se figyelte, hogy a diákklubok klubban mi történik.
De hát akkor azért ott komoly élet zajlott a diákklubban.
Igen, de ez az igazgatónőig nem jutott el, úgyhogy nem volt neki mit megtiltani, de egyébként ez szintén csak játék volt. És én abszolút komolyan gondoltam akkor, amikor az egyetemre jelentkeztem, hogy nekem az lesz a hivatásom.
Mert mi szerettél volna lenni?
Akkor még úgy gondoltam, józan paraszti észre, mint afféle naív kisgyerek, hogy a jog az az igazságról szól, és az igazságérzetem az nagyon, nagyon magas szinten volt már gyerekkoromban. Tehát, ha úgy tetszik, kicsit az igazságbajnoka voltam a gyerekek között, az osztályban is. Az igazságtalanságok, amikről úgy gondoltam, hogy nem kéne úgy lenniük, azok nagyon bántottak, stb. És akkor úgy gondoltam, ilyen józan paraszt észsel, hogy hát bizony akkor nekem tán a jogi egyetemre kéne menni, de hát aztán úgy kisajtatva kiderült, hogy ez azért nem feltétlenül arról szól, amiről én gondoltam volna.
Lehet egyébként... egyetemben csalódtál, vagy pedig egyszerűen elsodort a zenei világ?
Történelmileg úgy volt, hogy csalódtam a rendszerben, illetve csalódtam abban az elképzelésemben, hogy a jog miről szól. És még ez sem zavart volna, tehát én elvégeztem volna az egyetemet, de akkor viszont meg kiderült, hogy a Brody szövegekkel ezek a dalok sokkal inkább szólnak arról, amit én a világról gondolok. És az én helyem ebben a világban az inkább ezekben a dalokban volt, mint abban, hogy a jogi egyetemet elvégezzem, és megpróbáljak a jogi eszközeivel az igazság bajnokává válni.
Hol van az a kis ház, hol kevesebb és ahol szeretnek, és csak reám várnak, és csak reám várnak. La la la, la 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 la la.
Ezzel egy nagyon nagy kockázatot is vállaltál, hiszen a Brody tevékenységére sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy simulékony és a rendszerrel barátkozó volt. És innentől kezdve te is egy ilyen rebellis szerepkörbe csúsztál bele, annak ellenére, hogy a családi és baráti kapcsolat révén azért a másik oldallal is volt kapcsolatod. Tehát azért itt majdnem kenyértörésre is vihetted volna az egészet.
Az volt a szerencsém valószínűleg, hogy egyrészt a családom eléggé önálló életet tett számomra lehetővé, tehát ők nem szóltak bele semmibe. Az anyu nem volt egy jégmagmama, aki jött velem a fellépésekre, tehát ők nem is feltétlenül fogták fel, mint ahogy annak idején nagyon sokan nem fogták fel, hogy ezek a dalok pontosan miről szólnak. Egészen biztos vagyok benne, hogy a közönség egy része sem úgy szerette, és nem azért szerette őket, amiért én szerettem énekelni. De ez nekem végül is mindegy volt. Azért, mert egy, nekem hosszú a hajam, kettő, mert ez egy olyan zene, amilyen zene, három, mert a Brody olyan szövegeket ír, amilyen szövegeket ír. Ez már teljesen mindegy volt.
A zene volt a fontos, vagy tényleg ez a szöveg? Igen. Elég sok muzsikussal dolgoztál együtt, és mégis mindig a Brody volt az állandó tényező.
A dolgok elején a nagy csábító erő az a zene volt, ami egészen más volt ahhoz képest, amilyen légkörben mi felnőttünk. Tehát ez egyfajta elvágyódás, különállást jelképezett mindattól, ami az akkori Magyarországot jellemezte. Tehát maga a zene. Ugye ez egy angol szász eredetű dolog, vagy angol, vagy amerikai, esetleg nyugat-európai slágerek voltak ezek, és ezek nagyon másképp szóltak, mint az akkori itthoni tánczene. Az alapvonzás az ez volt, nyilván a Brodyt is ez vonzott ehhez a műfajhoz, és akkor, amikor az első szövegeket megírta, konkrétan még nem is nekem, hanem az Illés zenekarnak, tehát a Ne gondold az utcán, légy jó kicsit hozzám, akkor azt gondoltam, hogy húha, hát ez azért nagyon érdekes, mert ugyan angolul nem tudtam igazán, de azokat a szövegeket, amiket angolul énekeltem, többnyire lefordítottam, vagy lefordították nekem, tehát tudtam, hogy miről szólt, és hát eléggé banális kis dalocskák voltak. És amikor megjelentek ezek a Brody szövegek, akkor azt mondtam, hogy ez egy nagyon érdekes kísérlet. Egyrészt az, hogy a közönség ezt befogadja-e. Másrészt én hiteles tudok-e lenni. Ugye van egy olyan mondás, hogy nem csak tisztességesnek kell lenni, hanem annak is kell látszani. Tehát az, hogy én belülről elfogadtam ezeket a dalokat, még nem jelentette azt, hogy én hitelesen fogom tudni ezeket tolmácsolni. De aztán valahogy ez úgy harmóniába került, és nem volt furcsa senki számára az, hogy egy ilyen, végül is én sokáig kislányos voltam, és kislányosan is néztem ki, tehát hogy egy ilyen kislány végül is ilyen típusú szövegeket énekel, tehát hogy egyáltalán bármit is mondani akar ezzel a zenével.
Ki minek gondol, az vagyok annak, miért gondolsz különc rokontalannak, jelet látsz gyűlni a homlokomra, te vagy magad, ki a jelet vonja. S vigyázz, hogy fénybe vagy árnyba játszik, mert fény árnya te rád sugárzik, ítélsz rólam, mint bölcsről bodorról, rajtam lát törvény saját magadról. Okosnak nézel, hát bízd magad rám, bolondnak nézel, csörög a sapkám, a lónak gondolsz, hátamra ülhetsz, ha oroszlánnak nem menekülhetsz. Szemem tavább barátod.
Igazából, ami talán nem csak a fiatalok számára, hanem egy más generáció számára is elfogadottabbá tehette azt, amit ti műveltetek, azok a versek voltak, amikor szokásos Brody szöveg mellett egyszer csak megjelent József Attila, meg Kányádi Sándor és meg sok mindenki szerzőtársként, és akkor egy egészen más dologba csaptál bele. Ez tőled indult, vagy ez is egy olyan lehetőség volt, amit észrevettél?
Talán az utóbbi. Nem biztos, hogyha nem hoz a Brody mondjuk egy Milne verset megzenésítve. A Szél című Milne vers volt az első, amit énekeltem. És mondtam, hogy jé, hát ez pontosan összesimul egymással ez a két dolog. Akkor nézzük meg, hogy lehet-e komolyabb költeményeket is ad abszurdum ebben a műfajban. És akkor az első öt lemezemen mindegyiken volt egy-két vers. József Attila, aztán Burns.
Én például biztos, hogy a korai még a konyt nekem miatt vettem a kezembe a Burns kötetet. De az én lányom is ennek a dalnak a nyomán, amikor egyszer egy ilyen régi bakelit lemez felraktam, akkor ő levette a polcról a Burns kötetet.
Ez egy privát játék volt a részünkről, tehát ennek nem volt előzménye, akkor még nem létezett sem a Sebő Feriék féle megzenésítés sorozat, sem a Kalákat. Tulajdonképpen végül is ezt mi kezdtük el, vagy ha úgy tetszik, Brody kezdte el, mert ő hozta az első verseket, a zenéket ő írta ezekhez a versekhez, és ez egy ilyen privát kihívásá vált, hogy mennyire tudjuk integrálni a dalaink közé, a Brody szövegek közé ezt az igazi irodalmi anyagot. És aztán már az egy következő lépés volt, hogy a Jelbeszéd Málőr után azt mondtam, hogy jó, hát hogyha Brodyt nem lehet, akkor tessék, itt van József Attila, meg Arany János, meg nem tudom én. Tehát az első verslemez az végül is egy ilyen indulati lemez volt.
Ez abban az időszakban volt, amikor Brody János eltiltották mindenféle fellépéstől.
A házi őrizetben volt, és megfigyelték őt is, meg mindenkit, aki annyira mulatságos ez már tulajdonképpen, hogy a rendszer ilyesmivel is foglalkozott. Akkor se mértük fel igazán, és nem vettük igazán komolyan. Nem gondoltuk, hogy ebből azért olyan óriási nagy balhé, vagy nagy baj lehet. Pedig hát végül is a környékünkön itt az egyéb szocialista országokban volt rá példa, hogy valakit egy tolvonással eltüntettek a föld felszínéről.
Nem lehet, hogy azért voltál te azért valamennyire védve, mert az első férjed Boldvizsár Miklós az édesapja révén azért a politikai körökben igenis jelenthetett védelmet. Lehetett mellette egy kicsit renitens.
Nem, ezt nem gondolom, hogy ez bármiféle szerepet játszott volna. Senki semmiféle felelősséget nem vállalt. Tehát a Jelbeszéd dolog is úgy kezdődött, hogy alulról elkezdte valaki a Budapesti Pártbizottságból favorizálni ezt a kis lemezt, és mint véres kardot körbe hordozta ott elvtársilag, és hát az elvtársaknak eszükbe se jutott, hogy hát gyerekek, ez hülyeség, hát hagyjuk. Hát nem árt ez senkinek, tehát nem élveztem, vagy nem kaptam rajta az életet azon, hogy bármiféle. Az már sokkal inkább, hogy egyrészt az Illés zenekarhoz tartozva, vagy a Brodyékhoz tartozva, hát, hogy úgy mondjam, meg kellett gondolnia az akkori kulturális vezetésnek, hogy mekkorát vág rajtunk. Mert én azt gondolom, hogy a népszerűség az igazi védelem. Hogy is olyan mérlegre kellett tenni, hogy most ére ez nekünk annyit, hogy ne kelljen többet a Szörényi Leventét meg a Kondz Zsuzsát néznünk, hogy minket emiatt a hülyeség miatt bíráljanak. És azt gondolom, hogy egyrészt nem értünk annyit, tehát messze nem értünk annyit. És ebből a szempontból én egy kalap alatt voltam velük, mert akkor amikor az Illés zenekar nyilatkozott Londonban, és ezért egy évig letiltották.
Legjobb vidéki zenekarra váltak.
Igen, akkor Szerelem című, éppen akkor megjelent nagy lemezem is be volt tiltva, tehát a Magyar Rádióban azt egy év után kezdték el játszani. De az, hogy tovább lehetett élni, közönségünknek köszönhetjük.
Amikor 1989-ben köszöntött, akkor azért nagyon sok művész értelmiségi állást foglalt. És gondolom neked is ez egy elég komoly határt jelentett az életedben. Ez egy pozitív dolog volt a munkádban, meg a magánéletedben, vagy azóta már átértékeled?
Abszolút pozitív dolog volt, és azt gondolom, hogy a mai napig pozitív dolog. Az egy más kérdés, hogy nagyon sok minden nem úgy történt akkor sem, azóta sem, és ma sem úgy van, ahogy azt mondjuk én személy szerint jónak látnám. De hát sokan vagyunk a világon, és én csak egy vélemény vagyok, a nem tudom én hány millióból. Az én egyéni szemszögömből és az ország szemszögéből is ez mindenféleképpen egy pozitív dologként kell értékelni. Itt Magyarország egy szabad ország lett bizonyos szempontokból. Természetesen az idők folyamán hozzáadottak olyan kötődések és kötöttségek, amelyek ezt a szabadságot korlátozzák. Na de hol nem?
Nem merült föl, hogy nem Budapesten élsz, hanem mondjuk Svédországban?
Úgy általában az egy nagyszerű dolog, és ez feltétlenül a rendszerváltás következménye, hogy az embernek nem kell feltétlenül választania. Gondolhatja azt is, hogy neki most Magyarországon jó. Itthon marad. Egy-két év múlva adódik egy olyan lehetősége, elmegy egy-két évre, majd megint visszajön. Tehát a nagyvilág kitágult. Párizs ma már majdnem olyan, mintha Debrecenbe vagy Kaposvárra menne az ember, és Róma sincs messzebb, mint Kiskunfélegyháza. Ha úgy tetszik, csak nyelvi kérdés, és a mai gyerekeknek, ez a számunkra talán sarkalatosabban vetődik fel, de a mai gyerekek előtt tényleg nyitva áll a világ, és tényleg kipróbálhatják magukat a világ akármelyik sarkában, és aztán nyugodtan jöhetnek, és világpolgárként élhetnek Magyarországon is. Na, az lesz a szép világ, amikor Magyarországon is világpolgárok élnek.
Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs, nem veszteget meg, az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, tudd meg.
Szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, ki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkuzik meg hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez, nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem az, kinek ki volt az őse. Tudd meg, szabad csak az, aki ha neve nincs is, mégis valaki vagy forró, vagy hideg, de sosem langyos, tüzet fölösleg, nem harangoz, mit több jut egynek, másnak kevesebb, és még szabadság éget még a seb, mit több jut egynek, másnak kevesebb, és még szabadság éget még a seb.
1977-ben kaptál Liszt Ferenc díjat, ugye jól emlékszem?
Igen.
Az nagyon nagy megdöbbenést keltett? Hitted volna mondjuk a 60-as évek végén, hogy te mondjuk 10 év múlva ilyen állami elismerő kitüntetést kapsz?
Abszolút nem. Nem tudom egészen pontosan, hogy mi a dolognak a háttere, valószínűleg, hogy miközben nem becsültek bennünket igazán sokra, és azért ettől még a művészet perifériáján volt a mi helyünk, de valószínűleg, hogy az imponált, és az mindenféleképpen motiválhatta ezt a kitüntetést, hogy akkora tömegeket mozgatott a műfaj, amekkorákat, és ez tiszteletet parancsolt a kulturális vezetés részéről is. És ezzel az első két díjjal, mert ugye ugyanabban az évben a másik díjazott Presser Gábor volt, végülis azt gondolom, hogy a rendszer ezt a fajta megbecsülését fejezte ki a műfaj irányába, hogy jó, ti nem vagytok igazán művészek, de azért kell, hogy tudjatok valamit, ha már ennyi ember odafigyel rátok, meg ennyi ember szeret benneteket. Körülbelül ennyit jelentett a dolog, nem többet, természetesen nagyon örültünk neki, mert úgy éreztük, hogy ezzel egy lépéssel beljebb kerültünk a kultúrkörön, a kultúra köré vont palánkra felülhettünk.
2006. március 15-én egy újabb kitüntetést kaptál egy teljesen más környezetben, de akkor itt már nem is a műfaj elismerése volt a lényeg, igaz?
Az az igazság, tudod, hogy a kitüntetésekhez az ember úgy viszonyul, hogy nagyon örül nekik, meg gondol róluk ezt, azt, amaz, de hát végül is az úgy váratlanul esik az ember fejére. Az örömtől nem nagyon latolgatja azt, hogy akkor most ez miért vagy miért nem. Azt gondolom, hogy ma már ez személy szerint nekem szól, és nem is annyira a műfajnak.
Lement a nap nyugaton, följött a nap keleten, egyszerű ez. Él az, aki eleven, rongyos mindegyik zsebünk, rossz a magyar zsebelénk, egyszerű ez. Elveszett az ezer év, ha elveszett, elveszett, nem keressük már elő, nem érünk rá. Vonaton jár az idő. Expressen jár az idő, s gépből csinált madarán a gyalogos. Bizony, hogy elmarad ám, szolgabíránk az agyunk, nem parancsol más nekünk, egyszerű ez. Mi már motorral megyünk, nem nem is vagyunk szamarak, új ezer év, új magyaroknak marad.
Azt mindenki tudja Kon Zsuzsáról, hogy énekes, hogy olyan értelmiségi, akinek a véleményére érdemes odafigyelni, de magam is tapasztaltam egyszer egy hosszabb autóúton, ültünk együtt, hogy van egy olyan rögeszméd, ami abszolút új, és teljesen belemerültél. Ez a csillagok világa. Ez mikor keletkezett?
Ez egy játék. Hogy mondjam, szeretek kártyázni, és igen, szeretek foglalkozni az asztrológiával, nagyon érdekesnek tartom, és figyelem, hogy a dolgok úgy alakulnak-e, és az emberek valóban olyanok-e, amilyeneknek a csillagok mutatják őket ad abszurdum.
Mert hogy tehát szoktál egy... így neki tudod, ez a van, aki... azt mondod, hogy igen, te oroszlán vagy, és ebből elkezdesz játékból ezek szerint következtetéseket levonni, hogy vajon milyen lehet?
Igen, ez pontosan ugyanolyan, mint a rejtvényfejtés. Én nem rejtvényt fejtek, hanem tudom én horoszkópokat nézegetek, megpróbálok azokból következtetéseket levonni. Nagy szerencsémre ugye ez egy olyan dolog, amit csak az idő igazolhat, és az alaposabb ismerete a karakternek, hogy jól gondoltam-e én azt, amit gondoltam róla.
Tehát akkor ez igazából csak egy kalandozás.
Egy hobbi, persze. Én nem golfozok. De még az is lehet, hogy majd egyszer azt is fogok, és mint ahogy sielek, úgy asztrologizálok.
Konzsuzsáról mindenki tudta sok-sok éven keresztül, hogy egy olyan védjegye van, ami senki másnak a hajad. Van, aki nem tudom én különböző ruhákat visel, bár az is már egy stílus elem, amilyen. Én arra emlékszem, volt egy olyan nadrágod, aminek a teteje sötétkék volt, az alja meg fehér, és mindenféle különleges szabás vonalai voltak, de ez már csak az én eredeti szakmámból adódik, hogy ez erre én odafigyeltem. Ott egyszerűen nem csak a zenei stílusnak a megteremtése is zajlott, hanem az is, hogy kérem szépen, milyen jelenség, milyen emberek miben járnak, hogyan járnak, és az is gyökeresen más volt, mint az addigiak. Ezt úgy magadtól, vagy voltak szövetségeseid, akik ebben segítettek?
Tehát nagyon jó lenne, ha lettek volna, de nem nagyon voltak. De azért ez nem egy ilyen nagyon misztikus dolog, ez ennél sokkal egyszerűbb, nevezetesen az, hogy az én számomra mindig is a tartalom szabta meg a külsőt. Az életben két dologhoz nincs igazán viszonyom, az egyik a tárgyak, és ebből a szempontból a hajam is egy tárgy, a másik pedig az idő. Bármitől, ha úgy érzem, hogy erre most szükségem van, hogy megváljak, egy perc alatt meg tudok válni tőle. Mint ahogy értetlenül állok kicsit a visszaemlékezések előtt, nem tudom én, milyen jubileum, meg az amolyan születésnap, és nem, szóval ehhez egyszerűen nincs érzékem. Ezt egészen pontosan lehetett tudni nekem már az első percben, hogy valószínűleg egy József Attila verset nem lehet elénekelni akármilyen szerelésben, most egyszerűsítsük le ennyire. Tehát gondolj bele, hogy manapság például milyen akár világsztárokat láttuk, mi mindent aggatnak magukra, hogy néz ki a frizuráik, stb. Na most bizonyos mértékig a mondani való függvénye. Tehát egy Pink nyugodtan nézhet ki úgy, ahogy kinéz, mert a dalok tartalma, amiket énekel, abszolút adekvát. Mint ahogy Tracy Chapman úgy lép fel, ahogy fellép, ezt azért mondom csak, mert éppen a napokban láttam. Külföldön egy koncertjét, na most ez az én számomra, miközben lett volna talán érzékem. Ma már nincs, de annak idején meg talán lett volna érzékem ahhoz, hogy mindenféle cuccot magamra rángassak, ami éppen a legdivatosabb, de úgy gondoltam, hogy ezt nem tehettem meg egy József Attila verssel, hogy én úgy megyek ki a színpadra. Mondjuk a hajam az egy idő után elkezdett zavarni, szóval akinek volt hosszú haja, az bizony tudja, hogy az tud nagyon kényelmetlen lenni. Telente különösen az egy dilemma, hogy most beleteszem a téli kabátba, kívülre teszem a téli kabáton meg. Egyáltalán az, hogy ez attribútum lenne, tehát, hogy ez annyira hozzám tartozna, mint amennyire te is jelzed, ezt abszolút nem éreztem, pedig egy NDK-s televízió műsorban még meg is mérték, hogy hány centi.
Ha nem dolgozol, akkor mivel töltöd mostanában az idődet?
Akkor is dolgozom.
Szóval munkamániás leszel?
Nem, vagy? Figyelj ide! Ez egy olyan szakma, amikor az ember szinte mindig dolgozik, tehát látok valamit az utcán, arról eszembe jut valami. A következő lépés az az, hogy elmondom mondjuk a Brodynak.
És akkor és
nem feltétlenül. De ez a, tudod, az a fajta kapcsolat, hogy szavak nélkül is értjük egymást. Vagy elmegyek egy koncertre, ami látszólag szórakozás, de ott elindít bennem valamit, amiből aztán majd lesz valami. Tehát az egész élet végül is, akkor is, amikor nem dolgozom, egyfajta felkészülés.
Levágott hajam néki újra, az idő kanyar fordulja répek, elveszett nyelvbeszéd belőlem, levágott rét legyél hajam, levágott nyelv old meg szavam, elveszett út találj kanyarra, lejtőn te jóslatom te, beszédem, aki vagy, ahol nem volt, már nem lehet.
Zsuzsával Varga Júlia beszélgetett. A Dokumentum műsor 2006-ban készült, és utoljára ugyanabban az évben, december 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban.